Kedves gyülekezet, köszöntelek benneteket.
Jóságod rád áldom én, és dicséretét szengem. Ti annyi csoda dolgot tett, és kebrére vont engem. Az ő hűsége szikla vár, a lelkem nyugtot ott talál. Dicsérjük Istenünket, az égnek minden csillaga, a földnek minden néve, csak téged dicsér szüntelen, mert te vagy menedéke. Hadd áldjuk nagy irgalmadat, és teremtő hatalmadat. Dicsérjük Istenünket, mit kezed bölcsen alkotott, azt hívenben is tartott, és éjjel-nappal öködött, ő szemmel nyitva tartott. A végtelen nagy mindenség, így érzi Atya ő kezét. Dicsérjük Istenünket. Ő benne minden.
Negyedik.
Bocsánat, a negyediket mondtad, ugye?
Igen.
Ha szükségemben hívtalak, meghallottad imámat. Beűzted el a rót halál, és elrepült a bánat. Ó, áldok érte szüntelen, hadd zengjel minden szívvelem, dicsérjük Istenünket.
A zsidókhoz írt levél 4. fejezete 12-től 16-at olvasom. Mert az Istennek beszéle élő és ható, és éresebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincs oly teremtmény, mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akikről mi beszélünk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, a Jézus Krisztus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, de bűnt nem követett el. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Imádkozzunk! Jó Atyánk, Istenünk, hálásan köszönjük, hogy Te elé jöhetünk, és hálásan köszönjük, hogy egybe gyűlhettünk a Te nevedben. És köszönjük, hogy most hallhatjuk a Te ígédet, és hogy közel kerülhetünk Te hozzád. És kérünk, Atyánk, hogy Te légy velünk szent lelked által, és Te költözz a mi szívünkbe, és add, hogy oda tudjunk mi figyelni a te ígédre. És Istenünk, imádkozunk az egyház területi beruházásokért. Kérünk, Atyánk, hogy te ad, hogy ezek sikeresek lehessenek. És imádkozunk tatabányai testvérünkért, Egervári Miklósért, Szilvási Csé Andreáért és Tamszki Istvánért, és kérünk, hogy te áld meg az ő munkájukat, és te ad, hogy az ő gyülekezeteik azok növekedhessenek. És imádkozunk a tálkibányai gyülekezetért, Molnár Miklósért, és te adj neki bölcs vezetést az ő gyülekezetéhez. És imádkozunk nyugdíjas testvérünkért, Árvai Jánosért, és kérünk, hogy te adj neki egészséget, és te add, hogy hogy továbbiakban is tudja folytatni az ő misszió munkáját a te nevedben. És imádkozunk a pálfalvi házas párját, kérünk, hogy segíts meg őket is, és te adj nekik bölcsességet is, te adj nekik egységet. És imádkozunk Katikáját, és add Istenünk, hogy Szerdáig meg legyen az ő helye, ahova elköltözhet. Kérünk, hogy te áldog a mi együtt létünket. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. Szent Fiad nevében. Amen.
Amen.
Most pedig gyűjtsük össze adományainkat és tizedeinket, és énekeljük a megszokott énekünket.
Jöjjetek be, kapuin hálaadással, tornácaim a dicséretekkel. Menjetek be, kapuin hálaadással, tornácaim a dicséretekkel. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mind örökre. Mert jó az Úr örökké való kegyelme, és hűsége megmarad mind örökre.
Hálaigét a 50. Zsoltárból olvasom. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásodat, és hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy elhozhattuk javainkból adományainkat, tizedeinket. Mindezt jó szívvel tettük. Köszönjük, hogy a mi mindennapjainkban segítesz arra, hogy jó sáfáraid legyünk. Az időnkkel, a jövedelmünkkel tudjunk úgy gazdálkodni, hogy az a te dicsőségedet szolgálja. Kérünk, hogy légy ebben segítségünk továbbra is, és hallgass meg minket. Amen.
Amen.
És most, kedves testvérek, hallgassuk meg Albertan a testvérünknek Isten tiszteletét.
Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket, drága testvéreim. Örülök, hogy itt lehetek ma. Üljek le. Nagyon köszönöm. Örülök, hogy itt lehetek ma közöttetek. Ahogy említettem már a szombatiskola alatt, hogy ma reggel lapozgattam a prédikációimat, és próbáltam, mivel először vagyok itt köztetek, próbáltam egy olyan alapigét, egy olyan igehirdetést keresni, ami a legfontosabb lenne, de hát ugye én erre nem voltam képes. Isten lelke az, aki indít bennünket, hogy ő mutatja meg, hogy mi az, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van. És mivel a Jobb könyvébe arról tanulunk egész negyed éven keresztül, hogy mennyire téves az embernek az Isten ismerete, mennyire félre ismerték Jobb barátai az Istent, ha bár Isten igazságát mondták el, úgy döntöttem én is, hogy folytassuk egy kicsit az elmélkedésünket ezen a téren a mai nap. Alapszövegünket írva találjuk a Márk evangéliuma 12. fejezet 24. versében. Márk evangéliuma 12. fejezet 24. versében ezt olvasom. Jézus pedig felelvén mondanékik, avagy nem azért tévelyekteké, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Jézus maga mondotta, hogy azért tévelyektek abba az időbe az emberek, mert nem ismerték az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Vajon ez igaz ma is a ma élő emberekre is, testvérek? Sőt, közelebb jöve, igaz ez rejánk nézve is? Én úgy gondolom, hogy ez igenis igaz a mai ember számára is, és rejánk nézve is igaz ez a dolog. Hogy mennyire ismerjük őt, magát, az Istent, hogy elismerjük-e a minőségi különbséget Isten és ember között, ezt én tudjátok, hogy tudtam elgondolni, hogy A minőségi különbség a bűntől megrontott ember és az Isten között körülbelül ahhoz hasonlítható, vagyis ahhoz hasonlítottam én, mint amikor megveszel egy kilós vegetát. Gyönyörű szépen, mikor ránézel, olyan szép zöldségek, különösen a delikáton, gyönyörű zöldségek vannak rárajzolva, olyan vonzó. Aztán leveszed a polcról, és elkezded olvasni, hogy mi van benne. És rájössz, hogy az a gyönyörű, igazi zöldség, ami rá van rajzolva, olyan minimális százalék, hogy egyszerűen röhelyes. Na, körülbelül így tudtam én ezt a hasonlóságot összehasonlítani, hogy az isteni természetből, ahogy az Isten megteremtette az embert az ő képére és hasonlatosságára, körülbelül ennyi marad meg, mert azt nem mondhatjuk, hogy egyáltalán nincs, mert ugye ismerünk olyan embereket is, hogy nem Isten követő emberek, és mégis a lelkiismeretükön keresztül jókat csinálnak, tehát van valami az emberbe, az eredeti isteni természetből. De az a fájdalmas, hogy a bűn annyira eltorzított bennünket, hogy ez nagyon-nagyon minimális. És ha így gondolkozunk, tehát hogyha ezt magunk akarjuk megoldani, akkor nekünk sikertelen, mert mi a bűntől megrontott emberek vagyunk, és így az ismeretünk is, ugye Pál apostol mondja, hogy most még tükör által homályosan látunk. Tehát az igét olvassuk, és arra se vagyunk képesek, hogy úgy értsük meg, ha Isten szent lelke nem segít bennünket, és nem vezet bennünket annak a megértéséhez. Az a keresztény ember, aki önmagára hagyatkozik, és úgy gondolja, hogy sikerül neki valamit Jézus nélkül is elérni az életben, az úgy jár, drága testvérek, mint a gazdag ifjú. Aki oda megy Jézushoz, ismeritek a történetet, nem fogom felolvasni, és azt mondja neki, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? Vajon mit tudunk cselekedni, drága testvéreim, ahhoz, hogy üdvözüljünk? Vannak-e nekünk értéket szerző cselekedeteink az üdvösséghez viszonyítva? Mit mond Jézus? Tartsd meg, ugye először mondja, nem erről a történetről szeretném, szóval erre a történetre szeretném a hangsúlyt helyezni, azt mondja neki először, hogy miért mondasz engem jónak, mert jó egyedül az Isten, de utána az a lényeg, azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Mit mond az ifjú? Hát gyermekségem óta megtartottam, mert ő úgy képzelte, zárójelbe, hogy ha én megtartom Isten parancsolatait, akkor nekem már semmit nem kell cselekedni, szinte hencegve ment oda Jézus elé, hogy Uram, nekem mondjad azt, hogy gyere, itt az örök élet kapuja ki van nyitva, mehetsz be, mert gyermekséged óta megtartottad a parancsolatokat. És nagyon érdekes, testvérek, hogy Jézus nem ezt mondja neki. Mit mond? Menj el, add el a vagyonodat. És erre mi történik az ifjúval? Megszomorodik. Miért? Mert az, hogy a parancsolatokat megtartotta, nem ő tartotta meg, hanem az Isten lelke adott erőt neki ahhoz is. De mikor már oda került volna, hogy egy lépést kellett volna tenni annak érdekében, hogy a körülötte lévő emberek, a szegények, akik rászorulnak az ő segítségére, akkor ott már megállt, mert neki értékesebb volt a vagyon, a földhöz való ragaszkodás, és megszomorodott, és elment Jézustól. Drága testvéreim, lapozzuk fel Bibliánkat, a János evangéliuma 15. fejezet, és nézzük meg, hogy mit olvasunk itt az 5. versbe. János evangéliuma 15. fejezet 5. versét olvasom, ugyancsak Jézus mondja: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, és a hangsúlyt most teszem a következő mondatra: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nálam nélkül se a parancsolatokat nem tudjuk megtartani, se ide nem tudunk összegyűlni. Ki az, aki indít bennünket szombat reggel, hogy ide összegyűlünk? Az ő szent lelke. Ki az, aki megszólított, hogy kövessük Jézust? Az ő szent lelke. Tehát a saját magunk erejére hiába próbálunk támaszkodni. Azt mondja Jézus itt, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Aztán nézzük meg a Márk evangéliuma 10. fejezetét. Márk evangéliuma 10. fejezetében azt mondja nekünk az ige. 10. fejezet 27. versét olvasom. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta: az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. És nagyon érdekes ez, testvérek, mert mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha Istennél minden lehetséges, akkor Isten tegyen meg mindent, amit én akarok, így mondva. És nem gondolkozunk el rajta, hogy vajon javunkra válik-e az, amit mi szeretnénk, mert itt azt olvastuk, hogy Istennél minden lehetséges, amit Isten megtenne értünk. Tehát nekünk nem csak úgy kell gondolkozzunk, hogy Isten, én imádkozom, Isten hallgassa meg az imámat, és cselekedjen úgy, ahogy én kérem. Nekünk olyan hitünk kell legyen, drága testvérek, és annyira kell ismerjük Istent, annyira meg kell ismerjük, hogy ha nem kapok választ az imámra, ha Isten nem úgy cselekszik, ahogy én akarom, akkor is bízzak benne erősen, mint ahogy Jobbot tanultuk. Nem értette, nem tudta. Mondhatjuk azt, hogy a szakadék legmélyén volt, ház, gyermek, család, minden oda veszett. Elmondta a panaszát, sírt, nem értette, de bízott. Ma tanultuk, ugye? Mert én tudom, hogy az én megváltom él. Ő tudta, nem értette a miértet, de tudta, hogy az ő megváltója él. Na, ide kell nekünk is, tehát annyira kell elmélyítsük az Isten ismeretünket, amit csak az igén keresztül tudunk megtenni, hogy nagyon-nagyon bízzunk Istenbe, még akkor is, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt mi kérjük, vagy ahogy mi azt szeretnénk. Nekünk tudni kell azt, hogy Isten a szeretet Istene, testvérek. Csak sokszor tévedésbe esünk, mert úgy gondoljuk, hogy ha Isten nem adja meg azt, amit kérünk, akkor nem szeret bennünket. De ez nem úgy működik. Isten nem erre az életre hívott el. Isten egy örök életre akar bennünket elkészíteni. És akkor, amikor valami fáj, vagy nem úgy cselekszi Isten, ahogy azt én akarom, lássam én abba, hogy Istennek a szeretete akkor is ott van, mert az a javamat szolgálja, mert az örök életre fog elkészíteni, mert megtanít azokra az isteni dolgokra, amit én nem tudok saját magamtól magamba elvégezni, és majd mindjárt meglátjuk azokat a gyümölcsöket, azokat a cselekedeteket, hanem csak Isten lelke tudja elvégezni bennem, és tanít türelemre, alázatosságra, szeretetre, ahogy a drága testvérem mondta a szombatiskolai tanulmányba, én eldöntöm azt, hogy én ezt az embert, az ellenségem volt, szeretni akarom, elfogadom. Igen, ez nagyon jó, nagyon helyes, csak ő azt nem tudta volna saját magától, és hiszem, hogy tudja, hogy ezt saját magától nem tudta volna megtenni. És én se tudom megtenni, testvérek, és mondhatjuk azt, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen, nem is tudom, minek nevezzem, próba köveknek nevezem, emberek, vagy valamik, akiket nem tudunk úgy szeretni, ahogy Isten szeret engem. És hiába döntöm azt, hogy ezt az embert holnaptól szeretem, ha Isten lelke nem ad nekem ehhez erőt, akkor én nem tudom ezt véghez vinni. Én csak akkor tudom ezt, hogyha azt mondom, hogy Uram, én ezt szeretném, de nekem nagyon nagy szükségem van te rejád. Te adj nekem ehhez erőt, hogy én ezt tudjam megcselekedni az életemben. Drága testvérek, az emberi szeretet nagyon-nagyon különbözik az isteni szeretettől. Úgy, ahogy nincs magyarázat arra, hogy a bűn hogy jött létre, ugyanúgy nem tudjuk megmagyarázni azt se, hogy Isten miért szeret bennünket. Találtatok erre magyarázatot a Bibliába? Van ennek olyan alapja, hogy azért szeret engem, most magamról beszélek. Azért szeret engem Isten, mert én ilyen jó vagyok. Nem, testvérek. Erre sincs egyáltalán. Annyit tudok, hogy Isten szeret. És annyit tudok, hogy Isten érdek nélkül szeret. Nem azért szeret, mert én ma itt vagyok köztetek. Nem. Nem azért szeret, mert mit mondjak még, amit, mert valakivel jót teszek. Nem. Isten akkor is szeret, ha nem teszek jót. Isten akkor is szeret, hogyha nem jöttem volna el ide ma közétek, hogy az igét együtt tanulmányozzuk. Az Isten szeretete megmagyarázhatatlan. Mindenkit szeret, nem csak engem, nem csak minket szeret, hanem Isten mindenkit szeret, mert azt olvassuk János Evangélium a 3. rész, 15. versében, mert úgy szerette Isten két testvérek a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Egyszer, mikor Pécerre jártam erre a 3 éves ige hirdetői képzésre, Őszfarkas Ernő tanított bennünket, és pont erről beszélt, hogy milyen jó az, mikor azt tudjuk elmondani, hogy szeretlek, de ha megkérdezed, hogy miért, akkor nem találok el. Mert szeretlek. Mert ha már érdek szeretem, ha már magyarázatot adok, hogy Zsuzsikám, azért szeretlek, mert te aranyos vagy, akkor azt jelenti, hogy ha megbántanál engem, akkor én már többet téged nem szeretnélek. Tehát a miértek, hogy azért, mert, és sajnos, hogy az emberi szeretet, testvérek, ez ilyen. Szeretlek azért, mert, és mindig ott vannak a mertek, az érdek. Na nem ilyen az isteni szeretet. Az Isten azért szeret, mert szeret, és nincs rá magyarázat. Ő szeret mindenkit, ő mindenkit szeretne megmenteni, és Ernő mondta el, hogy ő milyen boldog, hát ezért el is hiszem, hogy Krisztától megkérdezte, hogy miért szeretsz te engem? És azt mondta Kriszti, hogy hát csak szeretlek. És hogy ő milyen boldog, mert nem azt mondta, hogy azért, mert fiatal vagy, mert akkor, ha megöregszem, akkor nem fog szeretni, de hát azt mondta, hogy csak szeret. Na, így szeret az Isten bennünket. Csak szeret. Ha jók vagyunk, akkor is szeret, ha rosszak vagyunk, akkor is szeret. Vaj testvérnőtől szeretnék egy idézetet felolvasni a gazdag ifjúval kapcsolatban. Krisztus vonzódott ehhez az ifjúhoz, tudta, hogy őszintén jelentette ki azt, amit kijelentett, hogy mindezeket megtartotta ifjúságomtól fogva. Tehát Isten látta a szívét, hogy nem hazudott ez az ifjú, megtartotta ifjúságától fogva. Az üdvözítő szerette volna olyan ítélőképességgel felruházni, hogy képes legyen érzékelni a szív odaszentelésének és a keresztény jóságnak a szükségességét. Szeretett volna alázatos, megtört szívet látni benne olyat, aki tudatában van annak, hogy a legfőbb szeretet Istent illeti meg, s hiányosságait elrejti Krisztus tökéletességében. Tehát ez az ifjú is szeretett, de a háta mögött ott volt az érdek. Saját magát dicsőítette azzal, hogy ő el tudja mondani, hogy ő Istent követi, megtartja a parancsolatokat. Ne ilyen szeretetünk legyen, drága testvérek! Aztán nézzük meg, hogy menjünk egy kicsit közelebb azokhoz az emberekhez, akiket Krisztus tanítványainak nevezünk. És akkor rájövünk, hogy mennyire nagy különbség van, ahogy említettem az elején, Isten és ember között. Ezek az emberek naponta Jézus Krisztussal éltek. Nagyon sok példát lehetne elmondani az életükből, de én egyet említenék meg. És ott vannak, mennek át Samárián keresztül, ugye? Jézus Krisztus leül a kútnál, a tanítványok elmennek, bemennek a városba ennivalót venni. Mikor visszajönnek, mit látnak a tanítványok? Beszélget Jézus egy bűnös asszonnyal, és még hozzá samáriai is, akit ők nagy évbe elkerültek, mert ugye ők zsidók, Krisztus tanítványai. És nem értették, hogy állhat Jézus szóba, mindahogy mi nem értünk sok-sok dolgot, testvérek. Ezek a Krisztus követő emberek nem értették, hogy állhat Jézus szóba egy bűnös asszonnyal. Nem ismerték Jézust, hiába Jézussal jártak nap, mint nap. Akkor mi elmondhatjuk magunkról, hogy mi ismerjük Jézust, mi is vele járunk. Hiányos az ismeretünk, drága testvéreim. És akkor döbbenünk rá, amikor olyan csodálatosan tanuljuk Jób történetét, és elmondjuk azt, hogy nem szabad, ha valakivel valami történik, akkor nem szabad ásni, hogy vajon miért, vagy ítélkezni, és egyszerűen észrevétlenül is kijön bennünk, megszületik a gondolatunkban, hogy ha nem is mondjuk ki, vajon miért, vajon mit csinálhatott, hogy ilyen problémai, hol rontotta el azt, amit nem kellett volna elrontani. Mert emberek vagyunk, hiányos az Isten ismeretünk, és sajnos, hogy ezen mi magunk nem tudunk segíteni. Egyetlen segítségünk Jézus Krisztus. Nem tudjuk felfogni, testvérek, hogy Isten a korlátolt bűnös emberi természetünkkel, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnösök halálában. Isten nem abba gyönyörködik, hogy szenvednek az emberek. Nézzük meg, ha fellapozzuk Zakariás könyvét, a 7. fejezetében mit mond az ige? Zakariás könyve 7. fejezet, 9. és 10. versét olvasom. Zakariás, bocsánat, nem jó helyre jutottam. 7. fejezet, 9. és 10. verse. Így szólt a seregeknek ura mondván, igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon kiki az ő fele barátjával. Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Ezért imádkozunk, drága testvérek, nap mint nap, ugye? Kérjük az Isten segítségét, mert tapasztaljuk a saját bőrünkön, nem ismerlek annyira közelről benneteket, Rózsikát ismerem a legközelebb, de őt tudom, hogy mondhatom nyugodtan, mind ahogy magamról is mondom, hogy tudom, hogy abba igyekszik, abba törekszik, együtt is imádkoztunk sokat, és remélem, hogy még imádkozunk is, hogy ezek az emberi tulajdonságok ne jöjjenek elő bennünk. És észrevétlenül is, csak észreveszük, hogy hú, megint olyan dolog tört fel az életembe, mint ahogy a drága testvérem is elmondta, észreveszem, hogy ott belül van valami még, ami emberi, és újból előjön belőlem. És képtelen vagyok, hiányos az Isten ismeretem, és úgy gondolkozom Istenről, ahogy Jób barátai is gondolkoztak. Megpróbálom elmondani, hogy így Isten megbünteti, Isten így csinál, és igaz, testvérek. Ezt nem én mondom, az ige mondja. Fellapozzuk Mózes könyvét, elolvassuk a tanulmányban, nemrég tanultuk, ha parancsolataim szerint jársz, megőrizlek, nem ér téged ez és ez a betegség. Testvérek, olyan korlátolt az ismeretünk, hogy nem akarjuk megérteni, hogy Isten azt mondta, és ez igaz, hogyha Isten parancsolatait megtartjuk, ha igyekezünk őt követni, ő nem hagy magunkra, de az nem azt jelenti, hogy bennünket nem ér semmi próba, nem ér betegség. Én mikor ide kerültem Sashalomra, soha nem felejtem el, most nem ugrik be a neve a testvérnek, Gyömrön van a testvére, Piroskának hívják, ha valaki tudja, egy rákos beteg testvérünkről volt szó, én csak hallottam a hírét, őt személyesen nem ismertem, de nagyon megmaradt bennem ennek a testvérnek a megerősödött hite, mind Jobbnak, csak azért mondom el, hogy ne gondoljuk, hogy ma nincsenek Jobbok a próbák közepette. Ez a testvér rákos beteg volt, de már az utolsó napjait élte a kórházba, és Sashalomról látogatták őt a testvérek, és jött Katinka vissza, és mondta, képzeljétek el, hogy tele van a szívem hálával a Jóisten iránt, hogy ilyen testvérünk van. Megmondta az orvos, hogy még csak napjai vagy lehet órái vannak, és megkérdeztem tőle, hogy hogy vagy, hogy érzed magad. Rám mosolygott, és azt mondta, tudod, Katinkám, eddig Istennek egyik kezében voltam, most átvett a másik kezében. De nem hallatszott egy panasz, egy felháborodás, hogy miért engedted meg? Nem értem. Nem értem. Nem. Olyan Isten ismerete volt, olyan hite volt, hogy teljesen meg tudott abban nyugodni. Ha Isten ezt nekem megengedte, biztos, hogy oka van rá. Egyet tudok, mint ahogy mondta Jobb, tudom, hogy az én megváltom él. És utoljára az én porom felett megáll. Tehát ide kell igyekezzünk nap, mint nap, és növeljük az Isten ismeretünket, hogy tudjunk így bízni a jó Istenbe, ahogy ez az ember bízott. És más hála legyen a jó Istennek, hogy még vannak ilyen hithősök, nem csak Jobb volt. Ahogy mondtam nektek, hogy óriási különbség van az emberi gondolkodási mód és az isteni gondolkodási mód között, nézzük meg a Márk evangéliuma 3. fejezet 2. versét, és utána elolvassuk az 5. verset, és itt ismét nyilvánvalóvá válik, hogy keresztény emberekről van szó, és mégis milyen másképpen gondolkodnak. Márk evangéliuma 3. fejezetéhez lapozzuk a Bibliánkat, ott pedig olvassuk a 2. verset, utána pedig az 5. verset. És lesik vala őt, hogy meggyógyítja-e szombatnapon, miért? Hogy vádolhassák. Ez az ember, drága testvérek. Kik voltak ezek az emberek? Írástudók, farizeusok. Magukat Isten gyermekeinek vallották, sőt, nyilvánosan imádkoztak, hogy mindenki lássa. Felkötötték a 10 parancsolatot a homlokukra. Betartották a törvényt szigorúan. És mit olvasunk itt? Lesik vala őt, ugye Jézust, hogy meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák őt, hogy megrontotta a szombatot. Minden ismeretük megvolt ezeknek az embereknek a törvényről. Minden ismeretük megvolt arról, hogy hogy kell kereszténynek lenni zárójelbe. Csak egy dolog hiányzott a szívükből. Az együttérzés és a szeretet. Ott volt az, amit mondtál, drága testvérem, ne haragudj, hogy annyiszor megemlítem, hogy ami Sátánnak a szívében, nem tudjuk, hogy, az irigység megszületett, az ott van minden embernek a szívébe. Irigykedtek Jézusra, mert látták, hogy Jézust mindenki szereti. Körülveszik az emberek, és irigyelték, az pedig, most legyünk őszinték, nem lett volna mit irigyelni Jézustól, mert se háza nem volt, hova fejét lehajtsa, nem volt vagyona, nem volt gazdasága, de azt is irigyelték tőle, hogy szeretik őt, azok az emberek, akiken segített, akiket meggyógyított. És akkor most nézzük meg az 5. verset, olvassuk el. Ő pedig elnézvén őket, haraggal bánkodván szívük keménysége miatt, mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtá, és meggyógyult a keze, és épélőn, mint a másik. Bánkódott Jézus az emberek, az ő követőit, nevezzük így, nem mondjuk külön, az ő követői szívének a keménysége miatt. És ugyanezt teszi Jézus, drága testvéreim, ma is. Amikor látja bennünk ezeket az emberi természeteket megnyilvánulni, ugyanúgy bánkódik felettünk is, és segíteni akar nekünk, hogy tudjon a segítségünkre sietni, csak ezt nekünk is akarni kell. Nem dicsekedni kell azzal, ami jót el tudunk végezni, hanem alázatos szívvel odajönni Jézus elé, és elmondani minden nap, hogy reád van szükségem, drága jó Istenem, mert nélküled nem tudok jót tenni, nélküled nem tudok úgy élni, ahogy kéne éljek, mint téged követő gyermeked. Megemlítek, drága testvérek, még egy történetet, és ez egy kicsit talán még keményebb, nem olvasom el, mert ismerős a történet, amikor Isten prófétájáról olvassuk azt, hogy felháborodik, hogy mennyire nem ismeri Jézus Krisztusnak az élet célját, mennyire nem ismeri, hogy Jézus miért jött erre a földre, és hogyan lehet igazán a tanítványa lenni. Emlékeztek Jónás prófétára? Azért mondom, hogy még a gyerekek is tudják, nem azt akarom elmondani, hogy hogy történt, hogy nyelt el a hal, vagy hogy Ninivé helyett Tarsisba menne, nem erről akarok beszélni, hanem ha emlékeztek arra, hogy mit mond Jónás Istennek. Emlékeztek, amikor nem pusztítja el Isten Ninivét, ugye elmegy végül Ninivébe, elmondja azt, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, ha nem tértek meg, és ahelyett, hogy örülne Jónás, amikor tényleg a nép megtér, és Isten irgalmaz nekik, és nem pusztul el Ninive, mit mond Istennek? Tudtam én, hogy te irgalmaz. Hát én tudtam, hát ezért nem akartam Ninivébe menni. Na, látjátok, testvérek. Ilyen az ember. Ki volt ez? Ilyen Anuska. Most akkor mondjam ezt. Nem mindig tudok örülni annak, aminek Isten örvend. Mert ő nem örül a bűnösök halálán. Ő akkor örül, ha egy ember hozzátér, és örök élettel akarja megjutalmazni, amiért ő lejött. Mert ő el akarja pusztítani ezt a gonosz világot teljesen, és azokat, akik vágyakoznak őt követni, hánykor szoktátok befejezni? Anna, köszönöm. Tehát ő örök életet akar nekünk. Ő nagyon jól látja, mennyit szenvedünk itt ezen a világon. És azt akarja, hogy végre jussunk el oda hozzá. Hogy ne ezeket nézzük, ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. És engedjük, hogy vigyen el abba az országba, ahol nem lesz se fájdalom, se szenvedés, ahol nem kell féljünk, hogy hova fogunk menni holnap, hogy milyen betegség vagy milyen baleset ér, ahol mindennek vége lesz, oda szeretne bennünket elvinni. Drága testvéreim, a Mózes első könyve 6. fejezet, ne lapozzátok, én kiírtam, felolvasom az időt, nem szeretném nagyon elnyúltani. Itt ismét arra mutat rá az ige, hogy mennyire másképpen gondolkozik az ember, mint Isten. Azt olvasom itt. Mózes első könyve 6. fejezet 5. versében, hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ez az ember Jézus nélkül. Ilyen az ember, akit megrontott a bűn, Jézus nélkül. Szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. És ennek ellenére, drága testvéreim, mégis Isten nagyon-nagyon szeret. Értékek vagyunk az ő szemébe. Jónásnak azt mondja az Úr, figyeljétek meg, mit válaszol. Te szánod azt a tököt, ugye, amikor felháborodik. Hogy ne háborodnék fel, Uram? Hát elszáradt a tök, ugye? Milyen csodálatosan próbálja Isten megértetni vele. Te Jónás, mit beszélsz? Te egy növény miatt, ami a te javadat szolgálja, fölháborodtál, ugye? Te szánod azt a tököt, amiért nem fáradtál és nem dolgoztál. Nem neveltél, és én ne szánjam Ninivét, a nagyvárost, amelyben több van 12-szer 10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. Ezt olvashatjátok, drága testvéreim, a Jónás könyve 4. fejezet 10 és 11. versében. Miért szánta ugye Jónás a tököt? Mert az ő érdekét szolgálta. Neki az nagyon jó volt, árnyékot tartott neki. Miért szánta Isten az embereket? Milyen haszna származott Istennek abból, hogy megmentette Ninivét? Semmilyen. Isten húzott hasznot belőled, de hogy húzott. Na ezért nem ismerjük Istent. Mert mi mindig az érdekek mögé bújunk el, mi mindig az érdekeket keresünk. Azért teszek valamit, mert majd valami hasznom nekem is lesz belőle, de Isten teljesen másképpen gondolkozik. Nézzük meg, mit ír Mikeás próféta. Hogy írja le Istennek a jellemét, Istennek a gondolkodási módját. Lapozzuk Bibliánkat Mikeás próféta 7. fejezetéhez, és ott olvasom a 18 és 19. verset. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térve, könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Így beszél Mikeás próféta Istenről. Mennyire nagy szükségünk van nekünk is arra, drága testvéreim, hogy naponta gondolkodjunk el ezen, csodáljuk Istennek a jóságát, megérthetetlen szeretetét, hálás szívvel forduljunk hozzá az ő végtelen szeretetéért, hogy őt szemlélve átformálhassa a mi életünket is, hogy hasonló legyen hozzá. Kérjük tőle szüntelen, hogy tartson meg minket az ő szeretetében, mert örökké való az ő szeretete, és terjessze rejánk az ő irgalmasságát naponta, hogy tudjunk engedelmes gyermekei lenni, mert Istennek egyetlen vágya és célja, hogy ki ábrázolódjon bennünk az ő jelleme, hogy át tudjon bennünket formálni, hogy tudjunk bírni a Krisztusi jellemmel, hogy el tudjon vinni bennünket abba az országba, amit szem nem látott, ma reggel volt a reggeli szöveg, ugye? Fül nem hallott, embernek szíve el se gondolt. Azt készíti Isten az ő gyermekei számára. Ő mindenkit szeretne odavinni, de csak azokat tudja odavinni, akik engedelmesen, alázatosan, naponta kérik Isten segítségét, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, testvérek, az vigye véghez az ő eljövetele napjáig, és ez az én szívem vágya is, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus, és hiszem, hogy rövidesen vissza fog jönni Jézus, minden arra mutat. Nem vagyunk időmeghatározók, nem is szabad, mert senki nem tudja se az órát, se a napot, még a mennyei angyalok se, csak egyedül az Atya, de a jelekből, a körülöttünk élő emberek viselkedése, akik nem fogadják el Jézus Krisztust, minden arra mutat, drága testvérek, hogy azt az időt éljük, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog a földre. Egyebet se hallunk, csak hogy jönnek az iszlámok, s mi lesz, és az emberek rettegnek a holnaptól, a jövőtől. Ez mind arra mutat, hogy Jézus Krisztus rövidesen vissza fog jönni. Adja az Úr, drága testvéreim, hogy mindannyian, akik most itt vagyunk, de nem csak mi, akiket szeretnénk, hogy ott legyenek velünk, azok is legyünk Isten engedelmes gyermekei, hogy el tudjunk készíteni az ő országa számára, az ő kegyelméből. Amen.
Amen.
Örökké való szeretet, drága mennyei jó Istenünk! A mi érdemtelenségünk tudatába állunk meg ez órának végeztével a te drága szent színed előtt. Nincs elég szó ajkunkon, hogy kifejezzük hálánkat és köszönetünket azért a végtelen szeretetért, amelyikkel te szeretsz bennünket. Jó atyánk, mi semmit nem tudunk neked adni, csak a bűnös, nyomorult szívünket, és arra kérni téged, hogy tisztítsd meg. Vedd a te kezedbe, formáljál és alakítsál, és fogadd el a mi hálaszavainkat, mert nem tudjuk megérteni, Uram, a te szeretetednek mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát. Csak érezni tudjuk, hogy naponta velünk vagy. Erősítesz, bátorítasz, és el akarsz készíteni a veled való találkozásra. legyen áldva a te drága szent neved érte. Hálát mondunk a te drága szent igédért, amit adtál nekünk, hogy ebből naponta erősödhetünk, hogy amikor elcsüggedünk, amikor körülvesznek a nehézségek, a problémák, akkor is legyen erőnk és hitünk te beléd kapaszkodni, terejád nézni, tőled kérni erőt. Hálásak vagyunk azért, hogy megtartottál mindez idáig magad mellett, és köszönjük, hogy továbbra is rejád bízhatjuk életünket. Köszönjük, jó atyánk, hogy a problémák között te nem hagysz magunkat egyedül. Köszönjük, hogy most különösen ezért a drága testvérnőért, Katiért, ha jól emlékszem a nevére, hozzád kiálthatunk, Uram, akinek ki kell költözni a hajlikából. Mennyei jó Istenünk, ha megegyezik a te akaratoddal, rendelj neki helyet, ahova elmenjen. De ha te másképpen döntesz, Uram, ha meg akarod őt próbálni, segíts, hogy beléd kapaszkodjon, nőjön az ő hite, és meg ne botránkozzon te benned, hogy vágyakozzon téged úgy megismerni, hogy te olyan Isten vagy, aki a javunkat szolgálod még akkor is, ha néha megpróbálsz bennünket. Kérünk, rendelj szerető szívű testvéreket, akik körül fogják őt, és segíteni tudnak rajta. Köszönjük neked, drága jó Istenünk, hogy nincs olyan probléma életünkbe, amit nem helyezhetnénk a te drága szent kezedbe. Így szeretnénk a pálfalvi házas párért is hozzád kiáltani. Jó atyánk, őket is csak rejád tudjuk bízni. Te, aki tudsz emberi szíveket átformálni, kérünk, hogy dolgozzál az ő életükbe, és mentsd meg őket is az örök élet számára. Maradjon a te békességed, szereteted velünk, s ezzel a gyülekezettel, a kőbányai gyülekezettel. Jó atyánk, áldjál meg minden egyes drága testvért, és adjad, hogy karöltve együttesen el tudjunk készülni a veled való találkozásra. Segíts, hogy a munkát is, amit rejánk bíztál, hogy ezt a drága örömhírt a te szeretetednek meg nem magyarázhatatlan nagyságát el tudjuk mondani, és ők is el tudják minden embernek, hogy még sokan megismerjenek téged. Legyen áldva szent neved, hogy kipotolod hiányos kérésünket. Nem azért, mert mi erre érdemesek vagyunk. Az Úr Jézus szent nevébe kérünk, s az ő érdemeire hivatkozva állottunk, most is színed elé. Amen.
Amen.
A János első levele a 3. fejezetéből olvasom a 2. és 3. verset. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Amen. Amen.